Magyarország sajnos kétségtelenül egy sikertelen ország. Utolsó időszakában biztos, de az az ember érzése, hogy az utolsó száz esztendejében sikertelen ország. Vannak, akik nagyon egyszerű magyarázatot próbálnak erre találni. Egy tényező, egy felelős alapvetően a politikai elit takarodjon körülbelül ennyi a felelősség. Van, aki ennél egy kicsit szofisztikáltabb, azt mondja, csak egyik része a politikai elitnek, az, amely éppen kormányoz, most már elég régóta a Fidesz kormányoz. Valahogy úgy képzeli el ez a vélemény, hogy minden valami harmadik Richard a tükör elé állt a politikus, és azt gondolta, hogy hát másképp nem megy, mint hogy gazember leszek, meghódítom a hatalmat, sok pénzt fogok keresni, és aztán mit számít az ország. Nagyjából ez a legegyszerűbb magyarázat, és nagyon sokan ilyesmit is gondolnak. És van olyan, aki azt mondja, hogy lehet, hogy nem is lehetett volna döntően és lényegileg másként. Itt vannak például a hagyományos új baloldali világrendszer elméletek, amelyek nagyjából azt mondják, hogy a felzárkózás az csak egy kivételes esemény. Ezzel ellentétben a neoklasszikus közgazdaságtan, ami az uralkodó iránya a közgazdaságtudománynak, alapvetően egy optimista képet mond a felzárkózásról. Nagyjából azt mondja, hogy azon országok, ahol megvannak a megfelelő személyes feltételek, személyes készségek, tudások, műveltségek, szakértelem, megvan a kapitalizmushoz igazodni tudó kultúra, gazdasági, politikai és egyéb kultúra, plusz megfelelőek az intézmények. Nem kell feltétlenül demokrácia, de kell jogbiztonság, kiszámíthatóság, hogy ne lehessen elvenni erővel a másikat. A demokrácia úgy tetszik a bónusz, a ráadás ezen logika szerint. Hogyha ezek megvannak, akkor egyenesen könnyű a fölzárkózás. Az élen haladni nehéz ezen elmélet szerint, mert egy csomó bizonytalanság van. Ez az elmélet is ismeri a szegénység csapdáját, meg a közepes fejlettségnek a csapdáját, mégis mindent egybevetve meglehetősen optimista. És amit Magyarországon talán nem árt elmondani, hogy a profitra való törekvést az egyenesen mindezen dolognak a hajtóerejének tartja. Tehát addig, még az előző elmélet, tehát a baloldali, vagy akár ennek vannak jobboldali változatai, valami bűnként beszél a profitról, ami a magyar közéletben is folyamatosan benne van, hogy a rohadék extra profitra törekszik, ez micsoda gyalázat. Ezen logika szerint a profitra törekvés az az egésznek az éltetője. Maga a vér, ami működteti a rendszert, ez teszi a centrumországokat sikeressé, ez működteti a kapitalizmusnak azt a teremtve romboló előrehaladását, ami a nyugatot minden más kultúra fölé tette. Első helyen is döntően a profit érdekeltség, és ez teszi lehetővé a felzárkózást is ezen logika szerint, mert ez indokolja azt, hogy a centrumországok cégei kimenjenek a nem centrumországokba, és ott miért mennek? Mert több profitot tudnak teremteni, és ezzel indul el az egész felzárkózási neoklasszikus. Én általában nem nagyon szeretem a túlzottan elméleti megközelítéseket. Szerintem egyik elmélet se adja a tiszta, tértől és időtől független magyarázatot. Hogyha végignézzük a világ utolsó 200 évének a történetét, akkor látható, hogy voltak időszakok, amelyek kedveztek a fölzárkózásnak, és voltak bizony olyan időszakok, mikor ez nem nagyon ment. Hogyha nagyon messziről indítjuk, a 18.-19. század fordulóján azok az országok, amelyek elfogadták a kapitalizmus és a piac logikáját egyfelől, másfelől az ipari forradalomnak a csodáit alkalmazni tudták, egyszerűen úgy otthagyták a többieket, hogy ez nem igaz, pillanatok alatt. Olaszország és az Egyesült Királyság között alig volt még különbség 1600 körül, és ekkora meg gigantikussá vált. Olaszország ott maradt, az Anglia meg ugye az életől. És aztán, és elég sokáig így van, és aztán a 19. század vége felé kezd megfordulni a trend, mikor elindul az a mechanizmus, hogy felzárkózni szinte könnyebb. Az az ország, amely megtalálja a saját nemzeti modelljének megfelelő növekedési lehetőséget, és ezt nagyon fontosnak tartom, az nem kell, nem másolni kell feltétlenül, sőt, aki erre akar jutni, annak kifejezetten káros, hogyha másolni akar, ritkán lesz piacvezető másolásból valaki, az akár az ére is tör Ilyen Németország, ahol megvannak az előbb említett feltételek, demokrácia nincs, és mégis körülbelül 1900-ban megelőzi az Egyesült Királyságot. Úgy tűnik, hogy a világ békében van és szépen fejlődget, aztán jön az első világháború, és jön az első olyan nagy időszak, mikor lényegében megszűnik utána a felzárkózásnak a lehetősége. Helybe járnak a gazdaságok, egyik válságról a másikra mennek, a középosztály összeomlik, bizonytalanság van, iszonyatos piaci zavarok és összeomló demokrácia. Valahogy az angol szász világ, először Anglia, aztán utána inkább az Egyesült Államok lett egy dögóli kifejezéssel élve a demokrácia aranytartaléka, ahol a megújulás, az új kezdeményezések elindultak, de aztán többi vagy kevésbé bizony sokszor apály jött. Rögtön az első világháború után az egyik legnagyobb apály érkezett, és különösen itt a mi térségünkben. Közép-Európában egyszerűen elvesztek a felzárkózás lehetőségei. Rögtön itt van Magyarország. A mi országunkban az egyfőre vetített bruttó hazai termék a világháború előtt egy kicsit meghaladta a 13-as szintet, de a reálbér soha nem érte utol a 13-as szintet. Sem 29-ben, sem 43-ban. Ez volt a két csúcspont. Azt lehet mondani, hogy a mi későbbi történetünkre leginkább az első osztrák köztársaság hasonlított, aminek egyfelől volt egy kiváló alkotmánya, tele kreatív gondolattal. Hans Kelsen által inspirált alkotmány volt, ők találták ki az alkotmánybíróságot, hogy ilyesmi lehessen, és alkotmány ide vagy oda egy katasztrófa lett belőle. Eleve az ország a demokráciát, a köztársaságot nem fogadta valami piszok lelkesen, egy háborús vereség, a birodalom összeomlása, elveszése kötődött hozzá, és két pólus volt rögtön az első pillanattól kezdve az országban. A baloldal, ami főleg Bécset és a nagyvárosokat fogta, és az alpesi vidékek fekete színű néppártja. És a demokrácia versengése nem középre húzta ezeket a pártokat, hanem egyre dühösebb szembenállásban, és egy meglehetősen a portugál rendszerhez hasonló korporatív rendszer jött Ausztriában még Hitler előtt. És azt hiszem nem kell részleteznem, hogy szinte mindenütt ez történt a kontinensen. 1940-ben a kontinentális Európában abszolút uralkodó vélemény volt, Franciaországban is, hogy a demokráciák azok nem alkalmasak arra, hogy egy országot egybetartsanak. A demokrácia egy rossz rendszer, mondták, ahogy Arisztotelés is mondogatta. A kapitalizmus az egy tragédia, és igazán vitalitást csak a totalitárius rendszerek mutatnak. És aztán szinte érthetetlenül partra szállnak a szövetségesek, és a nyugati felén a világnak valami olyasmi történik, mert megint egy kicsit érdemes nekünk magyaroknak foglalkozni, mert mi alig tudtunk valamit. A tankönyvekben lehet olvasni róla, meg egykorúan is lehetett valamit, de valahogy a génjeinkben nincsen benne, hogy mi történt az 50-es évektől. Nevezetesen ez volt a kapitalizmus és a demokráciának a diadalmen. Az európai országok növekedése, itt van például Franciaország, a francia növekedés ebben a 30 évben kétszer magasabb volt, mint előtte vagy utána bármikor a francia történelemben. Sorra megszilárdulnak a demokráciák, tulajdonképpen ekkor lesz a neoklasszikus közgazdaságtan döntően Amerikából jövő tétele, illetőleg a demokrácia elméletek döntően szintén az angol szász világból, ekkor már leginkább Amerikából jövő tétele, univerzális elmélet. Közgazdaságtan nem volt ennyire szort, mint az államelmélet, de ott is azért meglehetősen mások voltak a német közgazdasági doktrinák, mint az amerikaiak a II. Világháború előtt. Ez az egész univerzalizmus ekkor indul el, és erre a sikertörténetre van építve. Ekkor van a nagy fölzárkózás, középosztályosodás. Hosszú távú számokat nehéz mondani. Tulajdonképpen kicsit idegen is a közgazdaságtantól, mikor 25-30 éves számokat mondok. Ezek nagyon bizonytalanok, mert egész más az árok világa, de mégis jelentenek valamit. Ha a legelfogadottabb gazdaságtörténetésznek a Excel tábláit elővesszük, akkor 1950 és 76 között, szándékosan 26 évet veszek, nekünk pont 26 lezárt évünk van a rendszerváltástól, Ausztria 329%-ot növekedett. Spanyolország ugyanezen időszakban 398%-ot, majdnem 400%-ot. Később előhozom ezt a számot, a mi növekedésünk ebben a 26 évben, egybehasonlítható 26 évben 38% volt. Tehát alig kevesebb, mint egy tizeddel, mint a spanyol demokrácia megszilárdulásának, elindulásának, megszilárdulásának az időszakában. Most ez az időszak abban nagyon újszerű, és ez nagyon fontos a későbbi elemzésemet illetően, hogy középre húz a társadalom. Addig különböző mértékig is országonként eltérően, de az embereknek olyan háromnegyede proletár volt, szegény volt, elesett volt, alig volt vagyona. Most egyszerre irtózatosan gyorsan fölépül a közép. Egy amerikai adat, hogy a fiatal generációnak a 90%-a jobban élt, mint az idősebb, mint a szüleinek a generációja, az 50-es, 60-as években, nagyjából 70-es. 90% előre tudod lépni. Hogyha megkérdezték az embereket, és fölkínáltak nekik különböző besorolást, hogy ön micsoda, proletár, polgár, micsoda, 80% középosztály fogadott. Sem szegények, sem nagyon-nagyon gazdagok közvetlenül tömegével nem voltak. Középre tartott a társadalom, amerikaiak nagy társadalmat mondtak, Európában jóléti államnak mondták ezt az egészet, és a politika is erre épült. A rendszer tagadó pártok szép lassan elgyengültek, kihullottak, meggyengültek, országonként különböző mértékig, de mégis ez volt a fő trend, és alapvetően a középre tartó centrum pártok mozgatták a politikát. Alig lett tétje, hogy éppen melyik kormányoz, és ezek a nagy pártok ebben az 50-es, 60-es években nagyon sokszor, és a legtöbb országban besöpörték a szavazatok 90%-át, de 80-at szinte bizonyosan. És az összes többin osztoztak a maradékok pártok, és azok között sem volt mind rendszertagadó párt. Volt ez alól egy-két kivétel, Olaszország, Franciaország, ahol számottevő rendszertagadó erők voltak, főleg kommunista színekben, de mégis ez volt a tipikus berendezkedés. Nagyjából ez a virágkor, mert az volt, és a német-francia nyelveken így is nevezik, a 70-es évek közepéig tartott, és akkor a hirtelen megváltozott minden, megváltozott a trend. Azt lehet mondani, hogy a mi Kádár korszakunk is egy kicsit ennek a viaszfénye volt. De ami velünk történt, a Kádár korszaknak ez a középrehúzása, a kispolgárosodása, bizony ennek egy ilyen helyi, nagyon lepusztult, nagyon elgyengült változata volt, ami különösen gyenge volt, mert nálunk az 50-es évek ki is maradt, pedig az igazi nagy növekedések éppen az 50-es években voltak. 70-es évek közepétől egy nagy trendváltás következik meg, először is megszűnik a nagy növekedés, és egy szörnyű dolog történik, egyszerre van infláció és növekedés hiány, egyszerre van infláció és magas munkanélküliség, amely a hagyományos keynesiánus közgazdaságtan egyszerűen kezelhetetlen feladatnak tűnt. Egy szabályos nagy váltás történt, amit baloldaliak ellenforradalomnak, jobboldaliak inkább forradalomnak mondanak, ez a neoliberális közgazdaságtannak a sikere. Aki nem ezt az utat választja, voltak olyan kormányok, például a Mitterrand első kormánya 81 után, akik megpróbáltak más irányba menni, mint ezek azok. Egy-két év alatt kiderült, hogy nem is más irány, de hatalmas költségvetési hiány bajok következtek belőle. Ez lett egyre inkább az irány, aminek a lényege az volt, hogy vissza kell térni a piachoz. Csökkenteni kell a marginális adókulcsokat, a korábbi szakaszban még az Egyesült Államokban is volt 90%-os felső adókulcs, ezeket jócskán le kell vinni. Csökkenteni kell az újraelosztás szintjét, föl kell szabadítani a munkaerőpiacot, és szabadabbá kell tenni, még szabadabbá a világkereskedelmet, mert körülbelül ezek voltak a tételei. Egy idő után ez párosult az informatika forradalmával, és újra növekedés lett a nyugati országokban, de már nem olyan nagy. Fele akkora, mint ami korábban volt. De még egy nagy hatása is volt ennek a váltásnak, nevezetesen, hogy aki nem szállt vele ebbe a dologba, az nagyon ráfizetett. A világnak azok a részei, így mi a kommunista országok, illetőleg Kína, ami szintén kommunista gazdaság volt, illetőleg India, egy harmadik utas kísérletet csinált, katasztrófa felé haladt, és ott is el kellett indítani reformokat, és kezdett a világnak a korábban a világkapitalizmus rendszeréből kiszakadó részei visszacsatlakozni. Hatalmas, nagy, régi kultúrák, népei, India, Kína először, aztán később India is, és utána még sokan mások kezdtek visszajönni. A világkereskedelem egyre szabadabb lett, a tőke, a technológia egyre szabadabban áramlott, hatalmas hajtóerő volt kitelepíteni a gazdaságnak jelentős részét, és elindult az, amit globalizációnak nevezünk, elképesztő gyorsan és dinamikusan. Már az első tendencia is csökkentette a középosztály pozícióit, a másik aztán végképp. Egyszerűen kiszerveződtek a régi középosztálybeli munkahelyek. Most már csak a végeredményt mondom, az utolsó 10 évben az Egyesült Államokban a fiatal családoknak a 60%-a rosszabb nívón él, mint a szüleinek a generációja. Tehát még a demokrácia megszilárdulásának időszakában 90% volt, most pedig 60, már az ellenkező pozícióban van. Azt lehet mondani, hogy a reálbér, a középosztályok reálbére nagyjából 75 óta stagnál az Egyesült Államokban. Nincsen növekedés, mikor baj van, akkor visszaesés van, mikor jó van, akkor van emelkedés, de lényegileg stagnál a középosztálynak a jövedelme. Azok tudtak lépést tartani ezzel a új gazdaságpolitikával, akik egybe tartják a nagy globális értékláncokat, ezeknek a tulajdonosai, illetőleg akik működtetik a globális világgazdaságot. Ez 15% a társadalomnak, de különösen a felső 1%, aki hatalmas tempóba tud növekedni. Tehát előáll az a helyzet, hogy van növekedés, bár a növekedés nem olyan nagy, mint korábban volt, de ebből csak kis része részesül az országnak, a többiek helybe járnak, vagy egyenesen leszakadnak. Az elitek mondogatják a maguk közgazdasági igazságát, elmondják, hogy ez nem lehet másképp, ha másképp csinálnánk, akkor baj lenne. Sokáig elhiszik ezt az emberek. Nagyjából 2008-ig ez a helyzet, de 2008-ban jön egy új válság, amit sikerül gyors, tulajdonképpen magát a válságot egy-két év alatt sikerül megoldani, de utána szinte megáll a növekedés, és még erőteljesebb lesz az előbb említett folyamat. A sikerországokban is alig mozdul előre a közép, a szerencsétlenebb országokban, például Dél-Európában rohamosan romlik a pozíciója. Olaszországban például 97% a háztartásoknak rosszabbul él, mint 15 évvel ezelőtt. Olyasmi számokat produkál így egy-egy terület, mint amiket Magyarország is produkált. Mostanra óriási hatása van ennek a politikára is, nem pusztán gazdasági jelenségként jelenik. Kezd leépülni a régi politikai erőcsoportoknak az ereje, azok az pártok, amelyek korábban működtették a beáll demokráciát, elveszítik tenni a támogatásukat. Elitellenes politikák jelennek meg mindenütt, plusz a nyilvánosságban az ész, a racionalitás uralma is megnyug. Nincs messze akkora váltás, mint a két világháború között, de egy egyensúlyvesztés van egyelőre, de egész biztos, hogy azok a szilárd pozíciók, amelyek korábban nagyon markánsan megvoltak, azok megnyugtak és megbomlottak. Egy icipicit részletesebben erről. A régi nagy pártok sorra veszítik el a támogatottságukat. Nem feltétlenül győznek olyan emberek, mint a Trump elnök győzött, akik teljesen kívülről jöve, rengeteg játékszabályt megsértve lett elnök. Európában sorra még nem ez történik. De mégis a régi nagy pártok, köztük olyan, ami akár 150 éves volt, másik 50 éves volt, egyszerűen elveszítik a támogatottságukat. Franciaországban például most az elnök választásban a két főerő, amin alapult a francia demokrácia, az ötödik köztársaság, az ketten együtt olyan 25-26%-nyi szavazatot szereztek az elnök választásnál. És csupa olyanok jöttek be a győztes, a döntő fordulóba, csak olyan, akik szinte előről kezdtek. Nem bomlott meg a régi politika még, de a pártszerkezet ki tudja, hova fog fordulni. Különösen fontos, és Magyarországra is nagyon jellegzetes, ami történt, hogy az elitek azok mondogatják a régi igazságaikat, az új erőket populistának nevezik. Azt mondják, hogy hát a mi logikánk szerint ez irracionális, amit beszélnek, ebből katasztrófa lesz, és a saját logikájuk szerint igazuk is van, csak hogy az új erők azt mondják, hogy mi vagyunk az igazi demokraták. Mi vagyunk, akik meghallottuk a nép szavát. A nép pedig nem akar globalizációt, és alapvető közgazdasági igazságokat nem fogad el. Ott van például a komparatív előnyöknek a tana, a klasszikus közgazdaságtannak az egyik legalapvetőbb tétele, mármint, hogy érdemes kereskedni, és jó kereskedni, mindenki jól jár ezzel a dologgal. Kicsit korrigálva, kiigazítva, de ez az egyik legalapvetőbb igazsága a klasszikus közgazdaságtannak. Most ezek azt mondják, hogy dehogy jó, hát ez katasztrófát hozott nekünk. 40 éve hozott katasztrófát. Mondogathatják nekünk a professzorok, mások, hogy ez jó lesz, nem lett jó. Tehát ez nem igaz. Történik valami olyasmi, hogy a hétköznapi ész logikája szabályos forradalmat csinál ezekben az országokban, és elveti az elitek igazság képzetét. És ebben különös segítségére van az internet világa. A klasszikus időkben azt, hogy mi hír, mi információ, azt, alapvetően beállt régi nagy patinás lapoknak a szerkesztőségei ellenőrizték. Belépő kapuk voltak a nyilvánosságban, és az elitek ellenőrizték. Egyáltalán élesen elkülönült a tényállítás a sajtóban, a hírekre vonatkozó állítás, az ezekre vonatkozó tudósítás, a véleménycikkek. A véleménycikkeket is racionálisan, mértéktartóan, visszafogottan kellett megfogalmazni, és a szórakoztatás. A szórakoztatás részben külön ipar volt a bulvárlapokban, bulvár televízióban mindenütt. A bulvártól senki sem várta el a teljes igazságot, már úgy vette a kezébe. Azért vette meg a bulvárt, mert a madárfejű Lacsikáról akart olvasni. Pontosan tudta, hogy azért a szórakoztatás alapvetően. Most az internet világában egyszerre ez mindez megszűnik. Az internet világában érzelemteli állítások vannak, humor vagy dükitörések, indulat kijelentések vannak, amire csak hasonlóan lehet válaszolni. Hogyha valaki valami durvaságot mond a másik félre, arra nem igazán lehet racionális diszkuszióval válaszolni, egy hasonló ellenállítás következik. Ezzel nagyon sok fontos következménye van. A polgári nyilvánosságnak az egyik alapja az volt, hogy az ész a döntő, a felvilágosítás logikájának megfelelően a tényállítást és a érvelő állítást elkülönítjük egymástól. Ezek világosan megragadhatók, hogy mi az, ami tény és mi az, ami észér. Ebben a világban ez szabályosan föloldódik. Egyetlen egy műfajban jelenik meg. Az internetes újságírásban egyszerre szórakoztatnak, egyszerre mondanak véleményt, és még tények is vannak benne. A régi újságírásban azt tette lehetővé, hogy a nagyon különböző politikai véleménnyel rendelkező emberek kommunikálni tudjanak, hogy racionálisan kellett beszélni. A ráció használata olyan volt, mint a gazdaságban a pénz. Kicserélhetővé tette a nagyon különböző véleményeket. A tényeket el kellett fogadni, és kommunikálni kellett. Most ebben a világban kicserélhetetlenné válnak a vélemények, mert érzelmi állítások vannak. Fekete lyukakba szorul a kommunikáció. Minden egyes fekete lyuk a sajátjainak beszél, ott nagyon elhiszik, nagyon szeretik, és a külvilággal már csak a minősítéseken, érzelemteli minősítésekkel társalog. Ezzel széthullik a parlamentarizmus működtető nyilvánosság kép, amiben racionális logikában lehet kommunikálni. Az lesz a hír, és az lesz a valóság, amit sokan elhisznek. Sokan pedig azt hisznek el, ami az előzetes beállításoknak megfelel. Kicsit hagy közeledek Magyarország felé. 89-ben az egész térségben azt hittük, hogy nyitva van a kapu, fel lehet zárkózni. Jön néhány nehéz év, de aztán elindulhat a felzárkózás. Csak hogy ez nem következik. Nem csak nálunk nem következett be, hanem bizonyos mértékig sehol sem a térségben. Először is a visszaesés sokkal súlyosabb volt, mint az bárki gondolta. Aztán jött egy ilyen bizonytalan időszak mindegyik országban, amikor kis növekedések, nehéz helyzet volt, és igazán kimozdulni a térség gazdaságai olyan 98, de inkább 2000 körül kezdtek, és bizalomra adó évek azok 2002 után voltak. És aztán az egésznek vége is lett 2007-tel, 2008-ba lejött ugye a megválság. Ha nagyon szigorúak vagyunk, a térségben olyan év, ami elérte a korábbi spanyol növekedés szintjét, általában egy országban csak 3-4 volt. 3-4 év volt. Ekkor voltak 10% fölötti növekedések, de az egész 26 évből csak 3-4 volt, ami abszolút siker volt, és egy olyan 6-8, ami olyan félig meddig siker. A többi vagy nagy visszaesés, vagy nagy helybejárás. 2008 után lényegében helybe jár a térség összes gazdasága. Kivételesen becsúszik 1-1-4%-os növekedés, ritkán egész évre, inkább csak negyed évre, típusosan 1-2-3%-os növekedések vannak a térségben. A bajok nálunk indulnak be, mindjárt foglalkozom vele, de a térség egészében, mikor bekövetkezik ez a váltás 2008 után, szinte a politika meglehetősen hasonló lesz. Még a sikerországokban is. Ugye Szlovákia az egyik legsikeresebb ország, 2008 után ott is lelassul a növekedés, ebbe az 1-2-3%-os sávba kerül, és a szlovák politika kísértetiesen, mint a magyar általában. A korábbi nyugatos polgári nyitást megcsináló Zurinda kormány pártjait a közönség könyörtelen kiszavazza a parlamentből, ma már nincs is se, hogy mondjam, hírmondójuk sincsen, összetörték, megsemmisítették őket, és helyettük a régi irány szerint populista a pártok, mások szerint az igazi demokrata pártok kerülnek be, néha egészen irracionális platformmal. A lengyel történetet is mindannyian ismerik, ott újra választják a polgári platform pártját, a Szlovákiában is a Dzurinda pártot, de utána választást veszít, és a Kaczyński fivéreknek a pártjai uralják már a lengyel politikát is.